Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterének második előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterében 10 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Egyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című lapban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Nánai László, az STEJGPK alkalmazott természettudományi intézet, illetve az általános és környezetfizikai tanszék vezetője. Egyetemi tanulmányait a Szentpétervári Egyetem szilárdtestfizika szakán végezte 1966 és 1972 között. 1972 óta vesz részt az egyetemi oktató munkában. Fizikus, fizikatanárszakos, vegyész, gyógyszerész, valamint tanítószakos hallgatók számára tartott számolási gyakorlatokat, szemináriumi foglalkozásokat, alapkollégiumi előadásokat. Jelenleg is számos tárgyat oktat a BSc, MSc és PhD programok keretében. Több tankönyve és monográfiája jelent meg magyar és idegen nyelven. Rendszeresen tart MSc, PhD kurzusokat a finnországi Oului Egyetem mikroelektronikai tanszékének hallgatói számára. Eddigi kutatómunkája során foglalkozott a lézerfény-anyag kölcsönhatás program keretén belül a lézeres roncsolódás vizsgálatával félvezető és szigetelő céltárgyak esetében. Vizsgálta a kölcsönhatás során keletkező plazma spektrális és dinamikai sajátosságait, a lézeres fémoxidáció során fellépő oxidnövekedési folyamat mechanizmusát, illetve rétegnövekedés során fellépő nem lineáris, nem egyensúlyi folyamatok időbeli lefutását. Számos elismerésben részesült, amelyek közül kiemelkedik a Széchenyi professzori ösztöndíj, az Egyesült Államokbeli St. Louis-i Egyetem tiszteletbeli fizika professzori címe, valamint 1986-ban az LFT Bedres díja, 2007-ben pedig Budó Ágoston díja. Társadalmi tevékenységét Nyúlközség díszpolgára címmel és Szegedváros Pro Urbe díjával ismerték el. Felkérem dr. Nánai László professzor urat, tartsa meg előadását.
Kedves egyetemi ifjúság, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés részemre, hogy itt lehetek, és talán ha valakinek feltűnt, 72-ben léptem a pályára, és ha nem lenne ez az év szökő év, mához egy hétre 40 éve lennék itt. Ha addig nem csapnak agyon a diákjaim, vagy a családtagjaim, akkor feltehetőleg ezt meg is érzem. A 40 év alatt sok mindent megértem, és mindjárt ez az első magyarázat arra, hogy a meghirdetett címhez azt a parancsot kaptam, hogy inkább odamutassak, a fizika univerzális törvényszerűségei mellé miért tettem egy másik címet. Egyszerűen azért, hogy jobbára hölgyek ülnek, és emlékszem fiatal koromban, hogy azzal akartam módítani, hogy fizikus vagyok, akkor szent borzadájjal odébb küldtek. Ezt a hibát nem akarom elkövetni, én ma itt nem elsősorban, mint fizikus fogok önöknek elmondani néhány dolgot, és nem azokról a dolgokról, amiről a műsorvezető úr beszélt, szigorúan szakmai kérdésekről, legfeljebb remegő hangon arról, amit másikként, címként oda tettem, hogyan működik a természet. Mindjárt elsőnek azt kell megjegyeznem, hogy ilyen handicappel indulni nagyon nehéz, mint amit itt a mikrofon próba című alatt olyan vastapsot kapott, hogy gyalogolhatok én azután sokáig. Na kérem szépen, kezdjük mindjárt az elején. Én kettő dolgot akarok elérni, egyik sem nagyon nehéz. Egyik az, hogy ha lehet, ha sikeres leszek benne, bemutassam itt mindenki számára, azok számára is, akik nincsenek otthon a fizikában, hogy ez rendkívül egyszerű tárgy, és ebben rejlik nagyszerűsége, és mindenki számára hozzáférhető. Bízom abba, hogy ebb a dolgot valamiképpen el fogom érni. A másik az lesz, megpróbálok a fizika egyszerű törvénye alapján olyan dolgokra rámutatni, nem csak a fizikában, geológiában, földrajzban, szociológiában, notabene a társadalomtudomány más ágaiban is, ahol önök látni fogják, hogy a fizikai törvényszerűségek könnyen alkalmazhatók, univerzálisak, és reményeim szerint ez meg fogja indítani az önök fantáziáját abban, hogyha később találkoznak ilyen érdekes kérdésekkel, bármely tudományterületen, elemi fizikai ismeretek birtokában azt mondják, hogy én erre tudok egy modellt alkotni, egy jó képet alkotni. Na, bizony van, hogy valamennyire ebbe jutunk, és akkor vágjunk a dolgok közepébe, nézzük, hogy miről is lesz szó. Engedjék meg, hogy a kar főépületének a képét bemutassam, Has Alkos Gyarapics. El szoktuk felejteni. Kérem önöket, ne felejtsük el, ez sok mindenen át fog segíteni bennünket, a karnak a hozzátartozik az imidzséhez, és remélem a hallgatóink is tisztelik. Mindenek felett, amit meg akarok jegyezni, és mindenki számára ez az alaphang, hogy a fizika törvénye egyszerűek, bár a természet látszólag bonyolult. A fizika törvénye valóban egyszerűek, hiszen az is, aki utálta a fizikát, emlékszik rá, hogy legalább annyit, amit Newton törvények alatt megtanult, hogy az erő arányos a tömeggel és a gyorsulással, mindössze három betű, meg egy egyenlőséggel, ez mennyire jól működő, sok mindent leíró törvény volt a maga egyszerűségében. Én Isten bizony megígérem, hogy csak egyetlen törvényt, egyetlen matematikai képletet fognak látni az egész idő alatt, pontosabban még kettő, de azok csak ikertestvérei lesznek ennek az egynek, tehát az sem menjen most ki, aki utálja a matematikát, és utálja a fizikai képleteket. Visszatérve erre az egyszerűségre, azt szeretném majd láttatni önökkel, hogy valóban ezek az egyszerű törvények rendkívül hatásosak. Egy nagyon fontos dolgot tudni kell. A jelenlegi tudásunk alapján sok mindent tudunk mondani a természet múltjáról, és a természet jövőjéről. És ezt egyetlen dologra alapozzuk, ez sohasem csapott be bennünket, hogy azok a fizikai törvények, amelyeket elfogad a fizikus társadalom, és amelyeket ismerünk, megjelennek a tankönyveinkben, azok igazak és működőképesek. Nem mutatta a természet még olyan jelenséget, amelyik arra kényszerített volna bennünket, hogy ezeket a törvényeket átírjuk, vagy legfeljebb arra kényszerített bennünket, hogy új törvényeket alkassunk, de az új törvényeknek a hátterében ezek a régi törvények, mint határértékek, megmaradnak. Ezek alapján fogunk nekiindulni. Első, az univerzum. Mindjárt kezdjük nagy falattal, úgy érdemes. Kis dolgokba, aquila non captat muscas, a sas nem kapdos legyeket, tehát kezdjük mindjárt ezzel. Többé-kevésbé elfogadott, legalábbis a tudományos közvélemény számára, hogy cirka 15 milliárd évvel ezelőtt egy hatalmas Big Bang-gel, nagy robbanással, nagy durranással, vagy ami a magyar nyelven elfogadott, nagy bummal indult meg az univerzumunknak ez az élete, amelyik életében most egy rövid idejű porszemként mi is itt vagyunk a magunk kultúrájával, a magunk tudásával, bánatunkkal, örömünkkel, mindennel. Nagyon fontos kérdés, és biztos fölmerült önökben is. Legalábbis holdvilágos éjszakán, ha nem jött össze a randevú, azért az ember elgondolkodott annak, hogy itt van ez a világ. A nagy boom, az valamiképpen végtelen sok, de rendkívül kevés variációjú. Kis létszámú részecskéből indult ki, fotonokból, talán neutrinokból. Nem is mondok többet, teljesen mindegy, hogy miből. De kevés volt a variáció, nem volt sokfajta részecske, ha szabad így mondani. És ebből a nagyon-nagyon homogén, nagyon-nagyon magas hőmérsékletű halmazból kialakult ez a sokszínű komplex világunk velünk, az élőlényekkel, a tudományunkkal, mindennel együtt, ahelyett, hogy lehetett volna ebből, egy hatalmas, homogén gázfelhő. Semmi sem gátolta volna meg a természetet, hogy ebből a végtelen sok fotonból, néhány típusú részecskéből alkosson egy hatalmas kristályt, egy periodikus rendszert, amiben ezek a részecskék ismétlik önmagukat. De nem az lett belőle. Lett belőle a élettelen természet, lett belőle az élő természet, és ráadásul lett belőle az ember, és nem tudom még a világegyetemben van-e hozzánk hasonló, de bízom benne, hogy igen, gondolkodó lény a maga saját kultúrájával, tudományával. Az, hogy ez lett, ezt annak köszönhetjük, hogy ez a világ bizony nagyon komplex. És az, hogy nem homogén gázfelhő lett, hogy nem kristály lett belőle, azt abból is látjuk, hogy ha végigmegyünk a fejlődést leíró tudományos nyelvünkön, matematikán, fizikán, minták világába kerülünk. Néhány dolgot ezekről a mintákról. Itt van, ha minden igaz, egy hópehely. Nagyon divatos, most éppen van belőle elég, nem is takarították el mind, amit kellett. Ez a hópehely a csodálatos maga szimmetriájával megfogta már elődeinket is. Ott van Johannes Kepler, 16. század, aki valamelyik szponzorának, tudományt már akkor is szponzorálták, lehet, hogy jobban, mint ma, a kérésére traktátust, értekezést írt a hópehelyekről és annak a szimmetriájáról. Hát egyáltalán nem az a homogenitás, nem az a elegy, amit várhattunk volna egy homogén ősrobbanás után. Nézzük csak a csillagokat, ami az előbb tettem említést. Mindenkinek volt fiatal korában csillaga, aki fiatal maradt, annak meg is maradt. Rácsodálkodunk a csillagok mozgására. A malamikori tudomány a csillagászattal kezdődött, a megfigyeléssel. Csak Galileivel jött be a kísérlet, jóval később. A csillagok szabályos mozgása lenyűgözte az embert, mutatott valami mintát, mintázatot, valami újat. Hogy is hívták a csillagokat? Planétának. Mit jelent a planéta? Vándort jelent. Vándorolt az égen. És hát itt vannak a Szaharában a hullámok, a dünék, vagy ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, a víz fodrozódó hullámai, akár a Balaton tükrén. Én nagyon sokszor, ha Rómába jövök, igyekszek úgy jönni, hogy lássam a Balaton, tortjon el a repülés, mindig fényképezem a Balatont ebből a magasságból, mert az maga a csoda, főleg, hogyha szép idő van. És hát az élőlények között ki ne ábrándozna, főleg a hölgyek a bunda címszó alatt, a tigris, vagy ez a medvének a meleg, gyönyörű, mintázatú bundájáról. De nem csak ilyen van. Nem tudom, a hölgyek, amikor virágot kapnak, meg szokták-e számolni a szirmokat. Érdekes törvényszerűség van. A világszirmok száma olyan matematikai sort alkot, hogy minden ennedik virágszirom az előző kettőnek az összege. Tessék csak nézni, 13, az 5 meg 8. 8 az maga 3 meg 5. A természet így rendelkedett. Gyönyörű mintázat, gyönyörű szimmetria a semmiből. És ha megnézik a kagyló spiráját, ha nem itt, akkor a zselkutaknak a lemlémáját, van-e ennél szebb az önmagába futó, a végtelenbe menő spirál, amire nem tudjuk, hogy honnét jött és meddig megy, vagy visszatérve a repülőgépes hasonlatra a felhők láncolata. Valamit észreveszünk benne, erre a későbbiekben sor kerül egy nagyon fontos szót, önhasonlóság. Mindezek a szimmetrelmek arra utalnak, hogy bármilyen skálán is nézzük ezeket az objektumokat, a hasonlóak önmagukhoz. Elegánsan úgy mondanák, hogy self-similarity, de maradjunk az önhasonlóság szónál. Persze vannak kivételek, mert többen vagyunk jobbkezesek, mint balkezesek. A szív jobbára a jobb oldalunkon van, bár van, akinek a bal oldalán. Vagy lehet, hogy fordítva, de ugye ez is egy kivétel ebből. És nagyon sok olyan antiszimmetria van, ami például az elemi részecskék kölcsönhatásában jelenik meg, amiért már a 50-es évek közepén Nobel-díjat lehetett kapni, aki nagyon akar dicsekedni, mondja azt, hogy CPU szimmetria. A dolog lényege az, amit egyszerűre fordítva a fizikai törvények annyira szimmetrikusak, hogy időben előre, időben hátra ugyanúgy írják le a természetet, És nem a fizikai törvényen múlik, hogy van nekünk idő nyílunk, hogy van történelmi. Az egy más dolog, majd a kooperatív jelenségeknél a termodinamika megmutatja, hogy a nagy számok a hatalmas részecske szám miatt lesz így. De a Newton törvény jobbról balra időben olvasva ismétli önmagát ugyanaz, tehát tökéletesen szimmetrikus. Minden mellett láttuk, sok példám most már, meg önök is, hogy az a világ nagyon komplex. Mikor nevezünk egy rendszert komplexnek? Általában akkor, ha nagy számú összetevőből áll, amelyek lehetnek fizikus szempontból részecskék, de lehetnek társadalmi csoportok is, amelyek a fejlődésük során kritikus állapotba jutva katasztrofális jelenségek révén hoznak létre egy új rendet. Erről majd lesz egy egyszerűbb magyarázat is, mert vizsgán nem szabadna ilyen csúnya mondatot mondani, majd ezt is látni fogjuk. Itt az egyszerű magyarázat. A Balaton partján, a tóparton mindenki homokozott. Ez kizárt, hogy ne homokoztunk volna. Mindenki épített homokvárat. Én unokáim most vannak ebbe a periódusba, és már az unokáim rácsodálkoznak arra, hogy egy darabig szépen szabályosan épül a homokhegy, minden homokrészecske tudja Newton második, első, harmadik törvényét, engedelmeskedik neki. Igen ám, de egyszer csak azt látjuk, hogy valahol megbomlik ez a teljes egyensúly, és egy végtelen kicsi perturbáció, magyar zavar hatására unaszerűen megindul a homokvárnak az átalakulása, lebomlása, és egy új szinten épül tovább. Most nincs homok, de ki lehet próbálni otthon, ha megengedi a család parancsnoka, ugyanezt liszttel vagy sóval, kétségkívül el kell takarítani, de ezt a jelenséget nagyon könnyű modellezni. Erre érdemes rácsodálkozni. Honnan az ördögből van az, hogy egy darabig engedelmeskednek a részecskék, és utána pedig lavinaszerűen, hirtelen egy kritikus állapot meghaladása után teljesen más formát vesznek fel. Úgy mondjuk, hogy ez a kooperatív viselkedés hátterében áll. Ilyet sokat tudunk az irodalomból is. Egyedül vagyok, senki vagyok, de összefogok, minden vagyok. Történelemből, egész történelmünk arra utal, hogy az összefogás hiánya, a kooperatív viselkedés hiánya mennyi tragédiát okozott nekünk. Nem akarok kimenni a mai nap sajtóba, ugyanezt el lehet mondani a mai állapotokra is. Tehát a kooperatív viselkedés a oka ennek. Tehát látjuk, a törvények egyszerűek, mégis rendkívül sok komplex, nagyszámú realitást kínálnak nekünk, és ráadásul hihetetlen nagy méret skálán. A fizika képes leírni a nanovilágot, ahol atomi szinten a atomok egymástól fél nanométerre követik egymást, egy nano az 10⁻⁹, nulla után még legalább 8-0, egészen a kvazárokig, csillagrendszerekig, halad egyes után 15-20-0 van még. Borzasztó hatalmas nagy skála, de ezek az egyszerű törvényeink ezeken a skálákon is érvényesek. Senki eddig még, nem csak önök, én sem, de nálunk a nagyobb tudósok tudtak fölmutatni olyan jelenséget, amely valamilyen skálán másképpen viselkedett. Ez az egyik bizonyíték annak, hogy amikor az egyszerű fizikai törvényeket alkalmazzuk, akkor jó úton járunk. Menjünk tovább. Ez a komplex rendszer milyen tulajdonsággal rendelkedik? A teljes rendszernek a tulajdonságai nem vezethetők le az alrendszerek tulajdonságaiból. Ez mindig valami új. Lásd a lavina, a kritikussága a MOOC modellnél. Mindig valami új minőséget hoz a rendszerben. Néhány példát szerettem volna itt mentetni, tessék nézni, hogyha egy könyvet veszünk példának, végül betűkből áll, és sok-sok egymás követő állapoton keresztül, amelyik mindegyik minőségileg magasabb, mint az nap megelőző, jutunk oda, egészen odáig, hogy ne képezzük le a mi karunkat, vagy az egyetemünket, hol van rektor, van dékán, vannak intézetvezetők, tanszékvezetők, és így tovább, lehet, hogy feleslegesen, de valamilyen hierarchiát alkotva egy-egy más minőséget képviselnek más-más feladatrendszerrel, ami nagyon fontos, a közöttük levő kapcsolat. Hát a kapcsolat, ezek a vonalak akarják eledni, néhány dia múlva szólok a gráfokról. Majd ezek a vonalak előjönnek az életbe. Tehát a közöttük levő kapcsolat rendkívül fontos, mert ezek írják le a kölcsönös egymásra utaltság és a kooperativitás az együtthatásnak, az együttműködésnek a lehetséges megjelenési formáit. Ha le akarom írni a komplex rendszert, milyen elméletet kell hozzá keresnem? Először is ez az elmélet, az OCR kellően absztrakt kell, hogy legyen. Ha nagy fába vágom a fejszémet, és én azt mondom, leírom az élet alapjelenségét valamilyen módon, akkor azt nekem úgy kell leírni, hogy ez érvényes legyen arra az életre is, ami a Marson van, ha van ott élet, vagy hogy máshol, ahol van élet. Tehát mindenütt érvényes legyen, holott az információm pillanatnyilag csak a földi létre jönnek. Minden ilyen leírásnak, elméletnek, statisztikusnak kell lenni, ez evidens, hiszen azt mondtuk, hogy nagy számú alrendszerből áll, amelyek egyedi vagy kooperatív módon együtthatnak egymással, tehát a statisztikus fizika törvényei biztos, hogy követik. Most lehetne elegánsan fölírni a statisztikus fizikai eloszlásokat, biztos, hogy Szent Bordodájjal néznék, direkt nem tettem meg, csak annyit szeretnék, hogyha elképzelnék, hogy a töltött részecskék, lásd elektronok, vagy a nem töltött részecskék, lásd fotonok, a fényrészecskék, ők is valahogy rendeződnek egymáshoz, de biztosan másképpen, mert van közöttük egy éles különbség, az elektromos töltés. És hát minden, amiben belenézünk a természetbe, akár élő élettel, ezeket a különbségeket megtaláljuk, és az ő statisztikájukban is vissza kell, hogy tükröződjék. És van egy nagyon fontos dolog, tartalmazni kell az előrejelözhetőséget. Tehát az igazi elméletnek, amely ír valamit, elég információt kell szolgáltatni arra, hogy valamilyen valószínűséggel ne előrejelezze, hogy mi következik be. Ez az előrejelezhetőség annyira fontos, hogy Karl Popper, a híres filozófus és tanár, és gondolkodó, és sok minden ír róla a Google, maradjunk abban, hogy gondolkodó, ő írta, hogy az előrejelezhetőség az a legbiztosabb módszer arra, hogy megkülönböztessük a tudomány az áltudománytól. Itt meg kellene állnom, mert vannak szkeptikusok, akik sokat tesznek azért, hogy az áltudomány nekem, de ajánlom önöknek, nézzék meg az ő honlapjaikat, vagy ha bekapcsolják a tévét, akkor valamelyik csatornán biztos, hogy kézzel ad energiát valaki, sajnálatos módon statisztikába belefér, hogy van, aki elviszi, elhiszi, még sajnálatosabb módon a statisztikában is belefér, hogy vannak sokan, akik ezért fizetnek. Ez még mindig a mi bűnünk, tanároké, kutatóké, diákoké, hogy ezen a téren nem teszünk eleget, de ez nem a mai előadásnak a témája. Hát kérem szépen, ha már tudjuk ennek a lényegét, nézzünk néhány egyszerű példát. Megint azt mondom, hogy egyszerű példát fogok mutatni, ez az előbb említett lavinaszerű katasztrófákra és a velük járó egyszerű mintázatokra, lehetőleg nem a fizikából, de fizikai módszerekkel. Ugye az a mai szentige, hogy lehetőleg nem a fizikából, de fizikai módszerekkel. Mielőtt ide azonban elmennék, itt van az a csúnya dolog, amit beígértem a matematika ellenségeinek. Az egész mondani való során egy dolog lesz fontos, hogy létezik úgynevezett hatványfüggvény. X a független változó, Y a függő változó, ha jól látom, rossz szememmel B a kitevő, A egy koeficiens. Ez egy ilyen gyorsan csökkenő függvényt ír le, mert a B előtt egy mínusz van. Ha más nem, de a hiperbolára emlékezni kell a suliból, az is valami hasonló dolog. Ennek a függvénynek van egy sokkal szebb képe, és ami számunkra nagyon fontos, ha logaritmikus skálán alkalmazzuk. Magyarul a függőleges skála nagyon változik, a vízszintes skála nagyon változik, osszuk fel tízes argumentumokra, ezt hívja logaritmusnak, négy-egyi függvénytáblázatok, 17. oldal, legalábbis az én diákori kiadásomban, de találkozott velem mindenki. A legsebb, és ezt az egyet kell megjegyezni, hogy az ilyen típusú függvények a logaritmus skálán egyenest adnak. Egyenesen már mindenki tud bánni. Lénia, vonalzó, ez nem okoz senkinek sem gondot. Tehát arra fogok törekedni, azt szeretném önöknek megmutatni, hogy erre az egyenesre sok minden áttranszformálható. Most ez a statisztikára is jó, ezt kiadjuk, ez már nagyon szakmai lenne, de jó arra is. Maradjunk abba, hogy hatványfüggvény és egyenes. A többi függvény, amit látunk, ugyanilyen lesz, mint ez, csak más betűkkel. Én a megboldogult egyetemben pályafutásom során tanítottam, sőt, igazgattam középiskolát, szoktam szekálni a középiskolásokat, hogy a Newton törvényt ne úgy mondják el, hogy F egyenlő MC rá, hanem nagypapa egyenlő, nagymama szor kiskutya. Tehát nem az a lényeg, hogy mi a betű, hanem mit tükröz, mi van mögötte. Tehát más betűvel lesz szó, ez ne zavarjon meg senkit. Na most nézzük ezeket a példákat. Elsőnek a földrengéseket vettem elő, mert hogy járványszerűen félünk tőle, még akkor is a Magyarországon nem szoktak földrengések lenni, kivéve a Balaton felvidéket, Merhidát, ezt a környéket, de azok is csak pár házas, csak néhány ház rongálódik meg. De itt van az Egyesült Államoknak Új-Madrid környéke, ahol egy ráérő tudós ember, én inkább azt mondanám, hogy nagyon precíz tudós ember összegyűjtötte, hogy ebben a tartományban, itt van kinagyítva, milyen magnitúdójú, milyen erősségű földrengések voltak. Ezt ugye a Gutenberg-Richter törvény alapján azt mondjuk, hogy a Richter skálán ennyi, annyi, amannyi, legutóbb Fukushima környékén volt alkalmunk hallani, ugye ott 6,6-os volt, az már igazán komoly. Tehát összegyűjtöttem. Mit mutat ez a kép? Ránéz egy dolgozó, diák, azt mondja, tökéletes káosz, ilyen is van, olyan is van, amolyan is van. Igen ám, de ha mi összegyűjtjük, hogy hány földrengés volt, aminek kicsi volt az amplitúdója, hány aminek nagyobb, hány aminek még nagyobb, még nagyobb, még nagyobb logaritmus skálán, most jön a csoda, egy csodálatos egyenest kapunk. És az egyenes arról beszél, hogy a földrengések eloszlása hatványfüggvény követ. Egyszerű magyar szóval valóban igaz az, hogy sokkal kisebb az esély a nagyon nagy magnitúdója minden tönkretevő földrengésre, ritkán van, viszont a kisebb, szóra sem érdemes földrengések gyakran van vannak. 2005-ben volt alkalmam Tokióba átélni egy ilyet, én, ha szabad így mondanom, rosszul éreztem magam, mert a bal lábam, jobb lábam külön járt, de pont egy játékterem volt ott, a japánok szeretnek játéktermenni, hölgyem uraim, diák. Senki meg nem mozdult, rángatta a félkarablókat. Hozzá vannak szokva. Kis földrengés, nem földrengés. Nálunk a megmozdult csillár, hetekig ír róla, valamelyik tévécsatorna, hogy éppen reklámot mondja belőle. Tehát ez a dolog is ilyen szempontból relatív. Itt a földrengések alapján ezt láttuk, és ha elkalandozunk a paleontológiába, akkor ugyanezt láttatni lehet, hogy milyen ütemben haltak ki az őslények a közeli periódusokban. Itt vannak az eredeti görbék, amelyek semmit sem mutatnak nekünk, de a log-log skálán gyönyörűen kihozták, hogy ez a folyamat is így ment. És most egy fontos dolog. Mandelbrot urat, akinek a nevét olvassák ott, majd meg fogom mutatni fényképen is kicsit később, ő egy lengyel származású zsidó volt, az Egyesült Államokban dolgozott az IBM-nél. És mint minden lengyel, IBM, mindenki elégedetlen a fizetésével, és szabad idejében ő azt gondolta ki, hogy követi, tessék gondolni, a század eleje, a gyapotárak változását, kitalál el egy szabályt, és akkorát kaszál a tőzsdén, mint a húzat. Erre volt egy film Narancssal, aki látta, látta. Tehát, ha tudná, hogy a közeljövőben hogyan fog a gyapot ár alakulni, valóban nagyot lehetne kaszálni. Egy pozitív hozadék a Mandelbrot változkodásának volt, mert szépen ábrázolta, hogy 10 dollárt hányszor ugrott? 20 dollárt, 30, 40, 50, hányszor ugrott, és rájött arra, hogy a nagy ugrándodások száma kicsi volt, a kis ugrándodások száma nagy volt, és valóban visszakapta ezt a csodálatos törvényt, ami már Gutenberg Ritter után a földrengések alapján láttuk. Bibi szerencsétlenjén csak az volt, hogy tudta, hogy hosszú időre vezetve biztos, hogy a 10 dolláros ugrások száma az ennyi lesz. Csak azt nem tudta, hál' Istennek, hogy éppen mikor lesz az a következő. Ma akkor valóban kaszált volna. De nagy átlagban ez bekövetkedik, ez így van. Harmadik nagyon fontos az úgynevezett hálózatkérdés. Nem tudom, ki milyen hálózaton ül, Facebook most a divat, meg Ivi, de valamikor létezett egy Milgram nevű hálózat is. Biztos van, aki emlékszik rá. Stanley Milgram amerikai matematikus volt, aki először felvetette azt, hogy ha a világon két ember között kapcsolatot akarok létesíteni, akkor ahhoz hány közvetítő kell? Bebizonyította, hogy ehhez 6. Elegendő 6 ember. Akár az Egyesült Államok elnökével, vagy akár bárki itt ülővel, ha én kapcsolatot akar létesíteni, erre 5 közvetítő elég, a 6. már célod ér. Erről még egy film is született, Willis Smith főszereplésével. Sok minden példát lehetne erre mondani, de én eredeti példát hozok Karintitől. Ki az, aki Karintit nem ismeri? Karinti óta tudjuk sok elbeszéléséből, de a 29-ben idézett láncszemekből leír egy olyan sztorit, nem muszáj elolvasni, amikor a kocsmába, a kávéházba arról van szó, hogy hány ismerős kell ahhoz, hogy valakit megtaláljak. Az egyik olyan játék, hogy bemondták egy Nobel-díjas nevét, akit most ez a Lagerlöf-Zelma jelent, aki nyilván egy kitalált név, és őt hogy lehet kapcsolatba hozni a kávéhúzó elbeszélésével. Bemond a sztoriba, Nobel-díj átadta Gustav, svéd király, aki teniszjátékos volt, aki ismerte a 30-as években a híres magyar teniszedőt Kéringen, Kéringet megismerte az elbeszélő, 4 koma elég volt. A másik példa Karintitől, az, hogy a Ford egyik hegesztő munkása, vagy szögecselő munkása, hogyan tud eljutni a kávéházban ülőkhöz. Ott is nagyon könnyen kihozta, hogy a szögecselő munkás köteles ismerni a művezetőjét, a művezető köteles ismerni Henry Fordot, Henry Ford köteles ismerni valamelyik laptulajdonos, mindegy melyik, akinek biztos van Magyarországon haverja, és már megint nem használtuk ki a 6 lehetőséget. Tehát a hálózatok alapján is jól látszanak ezek a dolgok, és ezeket, mint említettem volt, egy nagyon egyszerű matematikai játékkal lehet jól szemléltetni, a gráf elmélettel, amiben csak azt és csak is azt tessék nézni, hogy minden objektum, amit karika jelent, összekötődik egy másik objektummal, és a kérdés az, hogy különböző szituációkban hányféle módon tudjuk ezeket összekötni. Azért hoztam ide ezt a példát, mert én szeretem azt mindenkivel tudatni, hogy mi magyarok nagyon jól állunk a van, és az Erdős Rényi tétel, Erdős Pál és Rényi Alfréd, vagy az én korosztályom a Lovász László, világot alkottak ebből, vagy Barabási Albert László, aki már fiatalabb nálam egy generációval. De a rendszerváltás során pont a mi tanszékén kezdte Romániából, Erdélyből a pályafutását, ma már az Egyesült Államokban professzor, a gráf elmélet alapján a hálózat elméletbe nagyon nagyokat alkottak, mi magyarul. A dolog lényege az, hogy gyönyörű szép matematikai modelleket lehet létrehozni a gráfok alapján, de ezen gráfok alapján adott egyenletek is konvergálnak, tartanak egy olyan függvényhez, amit pár diával előbb láttunk, az inverz hatvány függvényhez. Tehát ugyanaddal a sztorival le tudjuk írni ezeket a játékokat is. A következő dolog, amit még mintának szeretnék hozni, az úgynevezett fraktál struktúrák. Fraktál, 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 fraktáltunk törni. Kérem szépen, ne ijedjen meg senki attól, amit megtanult a suliba, hogy van a pont, annak a dimenziója nulla, a vonal egy, a sík kettő, a tér három. Igaza van. Csak azt vegye hozzá, és szárnyaljon a fantáziája, mint annak idején Bólya Jánosnak, hogy van olyan objektum is, aminek a dimenziója 1,2, vagy 2,7, tehát third dimenzió. És mennyire egyszerű. Az egyik ilyen játék, amit meg lehet ebből a tempontból csinálni, nézzük a norvég partvidéket, és próbáljuk lemérni, hogy milyen hosszú. Mérni azt jelenti összehasonlítani. Méréshez kell egy mérőeszköz, nota benne egy colstock, majd aki falon föl egy ölező. Ugye mindenki érzi, majd a következő évben látható lesz, hogy a mérés eredménye attól fog függeni, hogy egy méteres rúttal, 3,7 méteres ölezővel, 10 centis vonalzóval, vagy atomerő mikroszkóppal, nanométeres pontosság, mérem le, tehát más és más eredményt fogok kapni. Konvergál ez a más és más eredmény valahova? Igen, létezik egy úgynevezett matematik elmélet, Hausdorff dimenziónak nevezzük, rendkívül könnyű, össze kell számolni a kockákat, hányban van találat, hányban nincs, alkotni kell a limest, kapunk egy számot. Ez már technika, ez nem tudomány. A dolog lényege, ez a szám tört lesz. 0 és 1, 1 és 2, 2 és 3. Jelen esetben Norvégiánál 1,27-et fog mutatni. Se nem vonal, se nem sík. Hasonló eredményt kapunk, ha tekintjük egy kvazár fénykibotását, kibocsátását, ami az egyperev zajhoz hasonlóan működik. Az egyperev zajt azért hoztam ide, mert a nevében benne van, olyan zaj, mint a régi rádiókban a surrogás, ami a frekvenciával fordítottan arányos. Tehát az alacsony frekvenciája, hogy kijön brümmög, a magas frekvenciás nem. Mindezeket a dolgokat nagyon jól össze lehet hozni ezzel a fraktál struktúrával, és itt kinagyítva, elborzadva, de mégiscsak jól, látjuk Anglia példáján, ha nagy a mérték, akkor más lesz a méret, mint ha kisebb a mérték. És így valóban ezek a fraktál struktúrák arra utalnak, hogy a természet produkál nekünk ilyen dolgokat. És most ezt a térképészetből mondtam el, de azzal fogom zárni az előadást, hogy az olyan matematika egyenletrendszereket, csatol differenciál egyenleteket, amelyeket nem tudunk papíron megoldani, még a Wolfram matematikai programmal sem, egyszerűen a fraktál dimenzió vizsgálatával jóslatokat, mint is mondott Karl Popper, jóslatokat tudunk, előre jósolhatóságot tudunk rájuk bizonyítani. Na kérem szépen, most látszik itt Mandelbrot úr, joviális öreg korában, ott a felső sarokban látszik egy csodálatos struktúra, a Júlia halmaz. A szép dolgok, a viharokat kivéve női nevet kapnak. Nem vagyok meteorológus, én egy pusztító viharnak nem adnék női nevet. De a fraktáloknak, lásd, Júlia halmaz, női neve van. Mik ezek a fraktálok? Használtam azt a szót valamikor, 20 perccel ezelőtt, hogy önhasonlóság. Azt szeretném bemutatni a következő ábrát, hogy hova vezeted az önhasonlóság. Tessék nézni a fekete háromszöget. Erre a háromszögre egy harmadát fölépítem mindegyik oldalról. Háromszögből háromszög lesz, önhasonló. Következőnél megint egy harmadát tovább évittem. Megint ezeket megismételve, még egy csodálatos ábrához jutok, ami minden skálán, minden elemében viseli magán az önhasonlóságot. Ugyanezt meg lehet csinálni kivágással is, hogy kivágok ebből a nagy háromszögből a harmadát, akkor megint a harmadát, harmadát és így tovább, egy gyönyörű ábrát lehet kapni, és hát az iteráció az, hogy alkalmat, ugyanazt a szabályt egymás után szolgáljan, elvégezzük, akkor eljuthatunk ide, ez a gyönyörű képet, amit úgy hívunk, hogy Júlia halmaz. Tehát ezeknek a fraktáldimenziója viszont biztos, hogy nem, egy és arra mutatnak, hogy ez van a természetben is. Tessék csak belegondolni, a nagy folyók deltája, akár a Duna deltát veszük, hány-hány ágra szakad szét, és mindegyik tartalmaz önhasonló elemeket. Elég ránézni a jó térképekre. Nem adokra, amik a rendszerváltadás előtt születtek, mert azok katonai térképek voltak ott, a lényegében el volt rejtve. De a jó térképeken egyértelműen kijön. Vagy tessék belenézni egy villámba, ami nem a földbe csap be, hanem úgynevezett légköri kisülés. Gyönyörű fraktárstruktúrát mutat. Vagy ugyanezt a fraktárstruktúrát már direkt nem hoztam ki, mert nagyon nagy elcsépelt példa lehet látni azokon a faleveleken, amikre páfrányt szoktak idehozni példának, hogy mennyire ismétlő önmagát. Tehát ez a matematikai struktúra megismétlődik a természetben. Most kalandozunk a lányok kedvéért, az irodalom a bölcsészet felé. Itt látunk egy urat, úgy hívják, hogy Cip George Kisley. Viszonylag kevés kort élt meg, a Harvard Egyetemen dolgozott, matematikus és nyelvész. Van ilyen csodabogár, úgy hívják, hogy Mérai Laci Pesten, majd nézzük meg az előadását, matematikus és nyelvész. Nem zárja ki a kettő egymást. Ez az úr fejébe vette, hogy foglalkozik azzal a kérdéssel, mert majd elvezet a nyelvészettel, hogy hogyan az ördögbe alakultak ki a nagyvárosok. Nyilvánvalóan nagyon nagy lélekszámú város kevés van. Kis lélekszámú város több van. Próbáljuk rendbe rakni. Csináljuk azt, amit az elején a Gutenberg-Hitler törvénynél. Csodálatosan kijön, hogy a populáció követi az önöknek fölvetített inverz hatványfüggvényt. És ha tovább megyünk, akkor ez Franciaország példáján. A Párizs és az agglomeráció, Magyarország, Budapest gyönyörűen mutatja, hogy a városok hogy mennek sorba. Ez egy 10 évvel ezelőtti nemzetközi almanakból származik, amikor még Szeged a negyedik város volt, most tudom, a harmadik, de a dolgon nem változtat, legfeljebb a pontok cserélnek helyet. A holland városok, ugye Dunántúlnyi területen több lakos lakik, mint Magyarország, kitűnően beleillenek ebbe a sorba, vagy az Orosz Federációban rengeteg város van, rengeteg különböző város, különböző történelmi, földrajzi, geológiai, geofizikai körülmények között, mégis az elosztások kitűnően követte ezt a CIP törvényt. Tehát a sokasság, a kooperatív, az összefogás ilyen területeken is jelentkezik. És hogy azt az előzőeket megmutassam önöknek, az előző játékban az állt, y arányos 1 per x szavalanyadikon, hát most az x helyett t betű van, sor, y helyett r, és így tovább, és ha áttérünk a nyelvekre, akkor az irodalmárok egy művet korpusznak neveznek. És Cip azzal is foglalkozott, hogy hányszor fordulnak elő bizonyos szavak ezekben a korpuszokban. Ez a korpusz lehet egy regény, de lehet akár a Biblia is. Itt van a Reutersnek az egyik korpusza, amiben 21.578 szó volt, kitűnően mutatja, hogy az elosztás többé-kevésbé rajt van. De, hogyha rámenjük a magyar nyelvű mérésekre, ezek is azt mutatják, hogy kitűnően rajta vannak ezen a listán, illetve ezen a törvényen. És ha még tovább megyünk, ezt már mindenki tudni fogja, saját, úgymond kut fejéből, mert hiszen angolul ma már mindenki beszél itt, és ebből egy értelmen kiderül, hogy nyilván a sort a határozott névelővel. Utána jön az op. Ezt ugye el lehet hinni a saját közvetlen tapasztalatunkból is. És bármire, bármilyen korpuszra csinálnánk meg ezt a játékot, bármilyen nyelven, nagyon lényeges, tehát az összkultúránkra ez biztosan így van, akkor ugyanett az összefüggés sorozatot kapnánk, és itt megpróbáltam összefoglalni egy csomó eloszlást az élet, a tudomány mindennapi közhelyeiből egészen a ritkaságig. Atomi hálózatoknál, hogy a fehérje domének hogyan oszlanak meg, osztja ezt a törvényt, csak a kitevő 1-6-2 is között van. molekulahálózatokban, hadd ne sorjon fel mindegyiket, ha még biológus, biofizikus, jobban tudja, mint én, de a lényeg az, hogy ugyanezen eloszlás törvényeket mutatja, és hát itt vannak a társadalmi hálózatok, amelyekben van a tudományos közlemények eloszlása, amelyekben megnézhetjük az elmélőüzeneteket, a CIP törvényről több minden jutott, színészek fellépését is vizsgálták, és van itt egy úr, úgy hívják, hogy Pareto, ő a század elején élt, ő azt vizsgálta, hogy hogyan oszlanak meg a gazdagok és a szegények. Ez a társadalmi munkamegosztás vagy társadalmi Pareto törvénye arról szól, hogy pontosan igaz, hogy nagyon gazdagból kevés van, nagyon szegénységben sok van. És ha visszagondolunk a marxista elgondolások, amely gyönyörűek voltak, mindenki egyformán legyen gazdag. A sajnálatos módon ugye el lehet mondani ennek a törvénynek, nem akarok belemenni, hogy bárki feljelentsen a Höcknél, de a természet már csak ilyen, hogy kevesen válnak közülünk nagyon gazdaggá, és sajnálatos módon sokan lesznek közöttünk nagyon szegények. És hát csak mindenre lehet még ezt is mondani, aki jól lát és akiben van pajzán fantázia, az látja, hogy a szexuális eseményeknek a gyakoriságára is érvényesett. Barabási Albert László barátom alapján utaltam a közvetlen telekommunikációs hálózatokra érvényesen, és a technológia számos más területén. Graf volt róla szó. Hol említettem? A szociális eloszlásoknál. Na, aki tanult itt fizikát, remélem van olyan, tanult elektromos hálózatokat, népies nemén pókhálótant, ifjúkoromban én tanítottam, tehát biztos, hogy van ilyen. Mire tanítottam pókhálóba a diákokat lineáris hálózatból? Arra, egyébként nem más, mint gráf. Karika vonal. És a karika vonal a gráfból le lehet vezetni a Thevenin tételt, le lehet vezetni a Norton tételt, a párhuzamos kapcsolásokat, le lehet vezetni a soros kapcsolásokat. Meg milyen messze van a szociológiai társadalmoszlás az elektromos hálózatoktól? A fenét van messze. Pont ez a dolognak a lényege, és még egyszer hangsúlyozom, éppen ilyenek alapján tegyenek fogadalmat magukban, vagy ne tegyenek, de tegyék később, hogy szabad szívvel, szárnyaló fantáziával lássanak neki bármilyen kérdés megoldásának, mert valahol a fizika nagyon egyszerű törvényei között ott van a fogóckodó, ott van a mézes madzag, amivel ezt tovább tudjuk vinni, tovább tudjuk csinálni. Az utolsó fejezet, amiért most el kellett, hogy érjek, még egy fontos dologról szól, a bizonyosságról és a bizonytalanságról. Látjuk ott Newtont, és látjuk ott Heisenberget. Newton óta tudjuk, hogy abszolút bizonyos a fizika, ha adtok nekem egy pontot, kimozdítom a helyet, stb. A végtelen iteráció, vagy a végtelen piciny, az infinitizimálisan piciny, a differenciál számítás, az integrál fogalma innél terem, Newtontól, amíg Leibniz nem vezetve össze. Ellenben Heisenberg, a kvantummechanika egyik atya bebizonyította nekünk, hogy elvi okokból nem érhetjük el a tökéletes pontosságot. Vannak a természetben olyan paraméterek, konjugált kapcsolt paraméterek, amelynek révén az egyik paraméter pontosságának a növelése óhatatlanul oda vezet, hogy a másik paraméternek a pontatlansága növekszik. Mi is volt a komplex dolgoknál? A statisztikus jelleg, a bizonytalanság ide vezet vissza, hogy csak előrejelezhetőséget tudunk adni, de nem 100%-os tanúbizonyságot. Hogy lehet ezt leírni? Nincs képlet. Úgy lehet leírni, hogy a természet, akár élő élőtelen, sajnálatos módon nem lineárisan viselkedik, és általában messze van a termodinamika egyensúlytól. Mit jelent a lineáris? Gimnáziumban tanultunk mindenféle törvényeket, például azt a törvényt, hogyha meghúzzuk egy rugót, a rugó arányos erővel hoz vissza, tehát itt a linearitás. A természet viszont nem. Nem úgy van, hogy kis pofon, kis fájdalom, nagy pofon, nagy fájdalom. Az arányosság nincs meg. Ha viszont nem lineáris a játék, akkor másod, harmad fok, tehát a linearitást képviselje egy egyenes, a nem linearitást pedig képviselje a legegyszerűbb nem lineáris körbe a parabola, gimnázium anyag, parabola. Két ilyen konkurens mennyiség között a megoldás úgy játszik, hogy elindul egyiktől másikig körbe, 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 sohasem ismétlően magát, adat nagyon pinduli eltérések a kezdeti feltétel mellett, nagyon véges eltéréseket tudnak okozni nagyon hamar. De ezt önök tudják. Hát mindenki fecskendbe vett tintát egy pohár vízbe, házi francia iskolába. Figyelni kellett, hogy hogyan oszlik el. A tinta molekulák a befecskendezés pillanatában őrülten be voltak. Csak a pohár egyik része volt tintás. Ember félrefordította a fejét, a rövid idő telt el, nem lineáris a játék, már az egész feloldódott. Sajnálatos módon az idő egy időben megy, erről is érdemes lenne egy külön eladást tartani, mert roppant érdekes, visszafelé nem megy. Pontosan azt mondva hazudok, mert ha elegendő ideig várnánk, mondjuk 10-34-en évig, de hát hosszabb, mint a univerzum, tehát akkor van egy valószínűsége közel egyhez annak, hogy egyszer a tinta magától visszamegy, oda, ahol befecskendeztek. De ez ilyen hosszú idő kell. Ezek a folyamatok elvezettek oda Einstein híres mondásához, hogy a problémákat valamilyen szinten nyelven megfogalmazzuk. De ha azon a szinten, azon a nyelven akarjuk megoldani, akkor finital a komédia. Tehát okvetlenül új gondolkodásmódot kell kitalálnunk, de ennek a gondolkodásmódnak határértékben tartalmazni kell a régit, mint ahogy elegánsan szólva bizonyítható, hogy a kvantummechanika is határértékben, amikor a Planck-állandó elmegy a nullához, visszaadja nekünk a klasszikus mechanikát. Na most egy nagyon tudós mondat volt, de a dolog pontosan azt jelentette, hogy az új magasabb szintű elmélet a magában hordozza a régebbit. Annak egy valamilyen arrendszere lesz a közeljövőben. Itt kicsit szebben szerettem volna mutatni, hogyha a kezdeti feltételek nem egyformán indulnak meg valamilyen rendszerben, akkor a megoldás egy ilyen nem lineáris rendszerben nagyon hamar el tud szaladni. Az, hogy mennyire hamar, azt mi tudjuk. Úgy hívjuk, hogy Lyapunov exponens, de azt fel kellett volna írnom egy egyenletet, már pedig megígértem, hogy többet nem írok fel. A lényeg az, hogy létezik erre egy algoritmus, az úgynevezett Lyapunov eljárás, amivel ha annak kitevőjére pozitívat kapunk, azt mondjuk, hogy a rendszer elszáll. Van ennek hozadéka az életünkben? Hogyne? Tessenek csak arra gondolni, hogy egy atomerőművet abszolút biztonságosan kell üzemeltetnünk. Ha egy rendszer elszáll, oda a biztonság, akkor tényleg finital a komédia. Viszont a megfigyelő rendszerek ismerve, figyelve a Lyapunov koeficiens alakulását, a kritikus állapot környékén megkapcsolódó úgynevezett negatív visszacsatolás, és a negatív visszacsatás mindig önszabályozást okoz. Ilyen egyszerű elven működnek például az atomreaktoroknak a biztonsága berendezései. Itt felelősségem teljes tudatában mondom önöknek, Wigner Jenőtől loptam, aki Wigner Pardon Jenő, ugye magyar fizikus Amerikában, a Pardon a P betűből származik, mert Pál volt. Tudom, őről mondják, hogy olyan udvarias volt, hogyha a lengőajtóhoz vagy a forgóajtóhoz elsőnek érkezett, utolsónak ment át, ellenben az előbb említett telleredével fordítva, ő utolsónak érkezett, előbb ment át. Két csodálatos magyar fizikus, de még előtt, ha tudjuk, atomreaktor nem képes felrobbanni. Az összes eddigi atombaleset, tessék elinni, járjanak utána, mind emberi mulasztás volt. Sohasem atomrobbanás. Most Fukushimánál is. Volt egy 6-6-os földrengés, ami cunamit okozott, És a cunamit nem tudta kivédeni az épület. Ha az épület elég masszív lett volna, akkor ki tudta volna védeni, és akkor nincs ilyen. Summa summarum, hova jutunk a nemlinearitással? A nemlinearitással oda jutunk, hogy a bizonytalanság elvezet bennünket a káosz fogalmához. Olyan jelenségeket tudom produkálni könnyen, amire a Tóth Ágota beszélt 2 évvel ezelőtt, ha olajat melegítünk otthon a serpenyőbe, és beleszórunk fahéjat, a fahéj hadszöges struktúrába rendeződik. Vagy, hogyha bromszármazékokat katalizálunk, akkor az oxidáció-redukció szabályos színváltozást okoz. Millió-millió ilyen jelenség, és ezen jelenségek elvezetnek ahhoz a köznapi példához, hogy tud-e valahol, mitpánaim, Brazília partjainál egy pillangó véletlen száncsapása nőnemű névvel ellátott hurrikánt okozni Florida partjainál. Ha a rendszer japonabb exponense elszalad a pozitív tartományba, akkor igen, ettől nem vagyunk megvédve. De erre valók azok a szabályok, amiket meg tudunk magunknak hozni, hogy ezeket kikerüljük, de a természet ezt a lehetőséget megengedi nekünk. Számos olyan jelenség volt, van és lesz is, Tunguz meteor, vagy valamikor egy természetes atomreaktor Közép-Afrikába, Gambiába, amely ezen infinitizmális kicsi zajok pozitív visszacsatolása, fölerősödése miatt jött létre. Ha jól érzem, a belső órámmal 3 percem maradt. Nem illik túllépte, nem is fogom, valamikor így neveltek Svájcba, hol a pályámat kezdtem. Egyetlen egy dologgal tartozom, ez pedig az, hogy megköszönöm az önök figyelmét. De ha megengedik, még attól is tartozom, hogy megköszönöm a kollégáim türelmét a tanszéken, akik olyan körülményeket teremtenek, dolgoznak, hogy nekem van lehetőségem a saját tanszéki szakmai munka mellett ilyen dolgokról is ábrándozni, olvasgatni. És ha netalántán valaki azzal megy el innét, hogy tényleg a fizika törvényei globálisak, egyszerűek és alkalmasak sok minden másra, és nem fogok félni szárnyaló fantáziával alkalmazni bármire a környezetembe, még azt is tudom, meg tudom magyarázni, hogy miért kaptam nemet azon a randevún. Isten legyen, úgy legyen. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 2 hét múlva dr. Hegyi Péter, az STE AOK egyes számú belgyógyászati klinika tudományos főmunkatársa tartja meg Tudomány határok nélkül a tudományos diákköri munkától a Nobel-díjig című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 2 hét múlva a viszontlátásra.